Szeretettel köszöntök mindenkit. Mint tudjátok, az imahetünknek a záró napja van ma. Tehát, mint tudjátok, ma van az imahetünknek a záró napja, és ennek az egész imaheti olvasmánygyűjteménynek a fő gondolata az volt a Krisztusban, mint személyes megváltóban való hit. És én is szeretnék most ehhez kapcsolódni, és arról szeretnék szólni ennek az igehirdetésnek a keretében, hogy hogyan juthat a hitünk olyan fejlődési fokra, hogy elérjük a teljes hitet, az abszolút hitet, mert erre van szükségünk. Senkinek se kell bizonygatnom azt, hogy a végidőnek is a végső szakaszában vagyunk, és valamennyünknek egy olyan hitbeli fejlődést kell elérnünk, hogy ebben a nagyon rendkívüli időben győztesek lehessünk, Krisztus mellett maradjunk, Krisztust képviseljük, és az Isten megtarthasson minket. Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen szemléltetést keressünk ehhez, hogy hogyan fejlődhet a hit, hogyan növekedhet a teljes hitig, akkor arra gondoltam, hogy a legjobb példa erre Ábrahám, akit Pál apostol a Római Levél 4. fejezetében a minden hívők atyának nevez. Ugye ott a Római Levél 4. fejezetében mondja róla, hogy ő teljesen elhitte, hogy amit Isten azt ígért, meg is cselekedheti. Istennek ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, tehát abszolút a Istenre és az Isten beszédére bízta magát. Ha arra gondolunk, hogy a Bibliánkban melyek azok az eredeti szavak az Ószövetségben és az Újszövetségben, amelyeket hitnek fordítunk, akkor ugye azt látjuk, hogy az Ószövetségben a héber szó, annak az alapjelentése az, hogy szilárdság. Egyébként ebből származik az ámen szavunk is, amit nagyon helyten úgy szoktunk fordítani, hogy úgy legyen. Mintha ez valami olyan kis gyengéske, bizonytalan óhaj lenne az imádságunk végén, de sokkal helyesebb lenne így értelmezni, úgy van, hiszem, hogy úgy van, mert a hitnek a szava kell, hogy legyen ez. És az Új Szövetségben pedig az ott szereplő eredeti görög szó azt jelenti, hogy bizalom. Ha a kettőt összevonom, akkor azt mondhatom, a hit lényege a szilárd bizalom, a megingathatatlanul szilárd bizalom Istenben. És ez a megingathatatlanul szilárd bizalom Istenben, ahová a hitünknek fejlődnie kell. Nem véletlen, hogy Péter apostol az első levele, első fejezetének a 7. versében éppen Krisztus visszajövetelével összefüggésben szól arról, hogy ilyen hitre van szükségünk. Azt olvassuk ott, ezt kívánja az apostol a gyülekezetnek, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a beszendő, de tűz által kipróbált aranyrál, dicséretre, dicsőségre és tisztességre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Tehát utal arra, hogy ebben az időben különösen ilyen kipróbált hitre van szükség, amely becsesebb az aranynál és mindennél. És ha Ábrahám hitbeli fejlődését próbáljuk áttekinteni, akkor egy bátorításunkra és vigasztalásunkra szolgálhat, hogy az a valaki, aki végül elnyerte a hívők atya nevet, aki eljutott a teljes hitre, az abszolút hitre Istenben, nem volt mindig töretlenül hívő. Az ő életében is voltak hullámzások, volt hitbeli kudarc az életében. Tehát ő is ember volt hozzánk hasonló. És bátorítson minket, hogy ő is eljutott az abszolút hitig, és mi is eljuthatunk odáig. Ugye mire utaltam, amikor azt mondtam, hogy voltak az életében hitbeli kudarcok, és volt egy bizonyos hullámzás? Hát amikor elhívta Isten őt, és hogy hagyja el szülőföldjét, és menjen arra a földre, ahol őt majd, és az utána következőket, az utódait nagy népé, bizonyságtevő néppé akarja tenni, akkor Ábrahám nagyon szép példáját mutatta a hitnek. Ugye a zsidókhoz írt levélben úgy olvassuk, hogy ő elindult egy ismeretlen helyre, nem tudta hová megy, nem állt a rendelkezésre se térkép, se útlegírások. Ő egyszerűen csak követte az isteni útmutatást, és annak ellenére, hogy ott egyáltalán nem voltak ideális állapotok, és Isten megmondta, hogy majd csak egy negyedik nemzedék tér ide vissza, és itt még nyomorgatják az ő utódait, kitartott, ott maradt, nem ment máshová, hitte az Isten ígéreteket. De ugye ismeritek ti is, hogy utána egy ilyen nagyon erős hit után mégiscsak megingott a hite Isten gondviselésében, amikor éhénység támadt, és először Egyiptomba, majd Gérárba kellett átmenetileg átköltözni egy időre, és azt, mind a két helyen fogyatékosnak bizonyult az isteni oltalomba vetett hite, mert olyan alacsony erkölcsű népek laktak, hogy attól félt, hogy a szép arcú feleségéért megölik őt, és megegyezett a feleségével, Sárával, hogy egy ilyen fél hazugsággal a húgának mondja őt és ne feleségének. És azért az is bátorító számunkra, hogy bár ezt a súlyos hibát elkövette, amikor a következmények jöttek volna, az Isten megmentette. Mert ő tudta, hogy a szívében mi van. És egy példája annak, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Az Isten mind a két súlyos nehézségből kimentette, amit az ő fogyatékos hite idézett elő. És utána még egy újabb nagy hitbeli kudarc. Igaz, hogy 25 évig kellett várnia a megígért gyermekre, mert a felesége Sára meddő volt, és nem született gyermekük, és egyre fogyott a remény, hogy ez még bekövetkezhet. Mégis elkövette azt a hibát, hogy a felesége rábeszélésére ugyan, mert ezt még a Hammurabi törvényében is meg lehet találni, hogy volt egy ilyen ókori szokás, hogyha egy asszony meddő, akkor a szolgálóját feleségül adhatja a férjének, és majd az ő gyermekének számít a születendő gyermek. De Ábrahámnak nem lett volna szabad ebbe belemenni. A felesége hitét kellett volna erősíteni, és ennek is nagyon, nagyon rossz következményei lettek, és ebből is csak az Isten mentette ki, amikor Ábrahám belátta és megbánta, hogy milyen helytelen hibát követett, milyen helytelen járt el, és milyen hibát követett el, és Isten mondta, hogy el kell bocsátani a Hágárt, mert a család békéje nem áll másképpen helyre, mégpedig a fiával együtt. Nem volt egy egyszerű eset ez Ábrahámnak sem. Tehát még mindannyian reményteljesek vagyunk. Mindegyikünk tudja, hogy az eddigi életünkben hányszor voltunk lassúak a valódi hitre, hányszor volt hitbeli kudarc az életünkben, mennyi hibát követtünk el, de ha ezen a háttéren Ábrahám mégis el tudott jutni a teljes és abszolút hithez, és akkor ez a mi számunkra is nyitva áll. És ezt mindnyájan tudjuk, hogy Isten azért engedett meg egy kemény hitpróbát Ábrahám életében, hogy a korábbi hitbeli kudarcait jóvá tehesse, felülhaladja az a hitbeli hűség, amit tanúsít a korábbi eltévejedéseit. És ez a kemény hitpróba, mint mindannyian tudjuk, az Izsák feláldozásával kapcsolatos parancs révén érte Ábrahámot, és én mindig csodálom azt a tömör, hihetetlen, egyszerű szavakat használó leírást, amit Ábrahám Izsák áldozatáról olvasunk a Bibliában, és amiben olyan hallatlan mélységek vannak a tömörsége ellenére, és gondoljuk át együtt ezt a Mózes első könyve 22. fejezetéből az első szakaszt, hogy lássuk azt, hogy jutott el a teljes hithez Ábrahám. Egyébként megjegyzem, hogy Istennél olyan különös az, hogy hogyan olvad nála egyben mindig az igazság és a kegyelem. Mert meg kellett engednie, vagy adnia kellett helyesebben ezt a kemény hitpróbát még Ábrahámnak időskorában, de ez végül akkora áldásra fordult, hogy Jézus például földi életében így emlékezett meg róla, Ugye János evangélium a 8. fejezetének az 56. versében olvasjuk, Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, meg is látta és örült. Az az érdekes, hogy az eredeti szövegben még különösebb ez a vers, mert úgy hangzik, Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy meglátja az én napomat. Újjongva örült. Tehát így van valahogy Istennél mindig az igazságszolgáltatás és a kegyelem. A Bibliában azt olvassuk, hogy mi színpada vagyunk a kozmosznak, angyaloknak és embereknek, és az ős ellenség pedig éjjel-nappal vádolja az Isten választottait. Jézus halála óta már nem a mennyben személyesen, de állandóan vitatkozik Istennel, mondván, hogy hogy kegyelmezhető meg ilyen embereknek. Mutogat a hibáinkra. És Isten igazolni akarta, hogy Ábrahámot ő miért tartsa meg a kegyelmében. Nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy a szívében ott van az abszolút teljes hitre való készség. És Isten már ezt jó előre elgondolta. És tulajdonképpen ennek a történetnek a kapcsán értjük meg, hogy miért várakoztatta olyan sokáig Ábrahámot az ígéret gyermekére. Mert az Úr tudta, hogy ezáltal egy különleges előképet akar adni az atya és a fiú áldozatáról. És amikor idős embernek későn egyetlen gyermeke születik, akkor az átlagos szülő-gyermek kapcsolatnál is szorosabb érzelmi, szeretetbeli kapcsolat alakul ki. Tehát Isten tudatosan formálta úgy az eseményeket, hogy igazolja is Ábrahámhoz való hűségét, de ugyanakkor Ábrahám is újjongva örülhessen, hogy olyan megértést ajándékozott neki Isten a megváltás művéről, amit rajta kívül ilyen mélyen talán senki nem élt át. De ugyanakkor nekünk is óriási ajándékot adott ezzel az előképpel. És akkor szeretném elolvasni először a 22. fejezetnek az első 3 versét. És történt ezek után, hogy Isten megpróbálta Ábrahámot, és mondta néki Ábrahám, és felelt, imhol vagyok. És mondta Isten, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj a Mória földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet megmutatok néked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte az ő szamarát, magához vette 2 szolgáját és az ő fiát, Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz, akkor felkelt és elindult a helyre, amelyet Isten mondott. Mi volt a neki adott isteni parancsban a megrázó? Nem egyszerűen annyi, hogy add oda a fiadat áldozatul, valakit mások áldozzák meg, hanem ez volt az épésszel felfoghatatlan, hogy te a saját kezeddel áldozd meg, ahogy hangsúlyozta is, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. Isten tudta, hogy ez valódi mély szeretet volt. Ez egy felfoghatatlan valami volt. És milyen sokat mond az, ugye nem, a Biblia nem részletezi, hogy Isten hogyan szólt hozzá, de olyan módon, hogy kétsége nem lehetett affelől, hogy az ő egész életét vezérlő Isten az, aki ezt mondta neki. És sokat mondó az, hogy úgy olvassuk, hogy felkelt jókor reggel, és indult a helyt felé. Szóval ebből azt láthatjuk, hogy addigra Ábrahám eljutott odáig, hogyha Isten szól, azonnali és feltétlen engedelmesség. Hogy egy ilyen döbbenetes parancsot kapott, amit fölfogni sem tudott, és mégis nem habozott, nem késlekedett, azután, hogy éjszaka Isten szólt hozzá, jókor reggel azonnal indult, mert megtanulta, Istennek mindig igaza van. Az Isten egy tökéletes erkölcsirény. Ha az Isten ad utasítást valamire, akkor nem szabad vitatkozni, nem szabad habozni. Az egyetlen bölcs dolog, hogy az ember azonnal követi. De a következő versben azt olvassuk, a 4. versben, 3. napon felemelte Ábrahám a szemét, és meglátta azt a helyet messziről. De gondoljuk csak el, hogy ennyit mond csak a Biblia, hogy 3. nap meglátta a helyet, de az a 3 nap hogy telhetett el? Ez a 3 nap lehetett valami hihetetlen belső küzdelem és gyötrődés, és tulajdonképpen ez alatt a 3 nap alatt ford ki Ábrahámban az az abszolút és teljes hit, aminek végül a példája lett, és amiért elnyerte a hívők atya nevet. Mert mik is foroghattak meg Ábrahámban? Hát legtöbbször csak annyit emlegetünk, hogy ismerte nyilván a neő parancsot, tudta, hogy a pogányok emberáldozatát, gyerekáldozatát az Isten gyűlöli, de ennél többre is kell gondolnunk. Mert emlékezzünk csak rá, hogy hány ígéretet kapott Ábrahám? 3 nagy ígéretet. Azt, hogy nagy néppé teszi az ő utódait, azt, hogy nekik adja azt a földet, ahová küldi, és a 3., hogy a föld minden népe megáldatik az ő utódaiban. Ha Izsák meghal, ha megáldozza Izsákot, ezekből az ígéretekből semmi sincs. És biztos vagyok benne, hogy ugye nem írja a Biblia, de gyakorlatilag biztosak lehetünk, hogy a 3 nap alatt, ő jókor reggel elindult, de 3 nap alatt biztos könyörgött olykor Istennek, hogy oldj fel az alól a döbbenetes parancs alól, vagy mondj valamit, vagy magyarázd meg. De a rövid tömör leírás arra enged következtetni, hogy ő semmi további, se magyarázatot, se feloldást nem kapott. És ő csak ment, és 3. nap már látták a helyet messziről. A zsidókhoz írt levélben találunk egy olyan részletet a 11. fejezetben, ami sok mindent megmagyaráz nekünk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből fogom idézni. A 11. fejezetben így olvasom, a 17. verstől. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, aki az ígéreteket nyerte, akinek megmondatott, Izsákban neveztetik néked mag. És most figyeljünk, úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért is őt próbaképpen visszanyerte. Tehát akkor Ábrahámban megforgott az, hogy hát akkor az ígéretekkel mi lesz? És milyen következtetése jutott? Azt mondta, hogy Isten önmagát meg nem tagadhatja. A zsidókhoz írt levélben is van egy ilyen ige, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjék. Ha van lehetetlenség ezen a világon, az az, hogy Isten hazudjék. És Ábrahámnak a nagy hitpróbája tulajdonképpen az volt, hogy ő megbotránkozik-e Istenben ennek a parancsnak a hallatán, egyszerűen nem teljesíti, vagy pedig összeomlik a hite, vagy mi történik. És azt olvastuk itt a zsidókhoz írt levélben, hogy ő mire jutott. Biztos, hogy rengetegszer átszámolta, átgondolta, oda-vissza a dolgot, és azt mondta, Isten egy igaz, tökéletes erkölcsirény. Az lehetetlen, hogy Isten önmagát megtagadja. Ezt a fiút ő nem fogja elvenni, mert mind a 3 ígéret rajta nyugszik. Az nem lehetséges, hogy hogy Izsák itt meghalljon, és akkor az Isten ígéretei semmivé lesznek. Én nem értem, nem tudom a dolgot, de én csak követem az isteni szót, én csak engedelmeskedem. De abban biztos vagyok, hogy Isten nem kerül a saját erkölcsi lényével ellentétbe. Ennek az egésznek a vége csak az Isten szeretetének és a kegyelmének a megnyilatkozása lehet. Más nem. Kizárt a gondolataiból minden mást. És tudjátok, ez a teljesít a mi esetünkben is. Ha akármilyen váratlan és feldolgozhatatlan, vagy akármilyen nehéz dolgok érnek, abban a pillanatban azt mondjuk, lehetetlen, hogy Isten önmagával ellentmondásba kerül. Lehetetlen, hogy ne az Istennek a szeretete és a jó akarata nyilatkozzék meg. Csak egy rövid kis felvillantás. Évekkel ezelőtt volt, hogy egy fiatal testvérünk, aki Párizsba ment kiküldetésbe, ugye a MÁV-nál dolgozott, visszafelé a vonaton tűzütött ki, és ő füstmérgezésben meghalt a hálókocsiban. 2 kisgyereke volt akkor, és először nem mondta be a rádió, hogy ki volt, csak azt, hogy egy magyar fiatalember, és Éppen nálam volt az egyik kollega, amikor egy másik kollega telefonált, és mondta, hogy most tudták meg a szülők pár perce, hogy az ő fiúk volt. Hát felhívtuk a szülőket, és megkérdeztük, hogy most mivel teszünk jót, ha elmegyünk hozzájuk, vagy csak imádkozunk értük. És a válasz az volt, hogy gyertek. Hát nyilván rövid időt töltöttünk ott, pár szót váltottunk. De amikor mentünk ki, az előszobában az édesanya odasúgta a fülembe. Tudod, én nem csak a fiamat vesztettem el, hanem a barátomat és a testvéremet. Mert ő volt az, akivel én mindent meg tudtam beszélni. A férje akkor még nem volt hívő. Azt mondta, én a barátomat és a testvéremet is elveszítettem, nem csak a fiamat. És a következő mondata ez volt. De ki akarom, ki tudom és ki akarom mondani. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Soha nem felejtem el. Ilyen abszolút hite volt, hogy még fél óra telt el azóta, hogy megtudta. De ő az első percben szinte így reagált, hogy lehetetlen, hogy valahol az Istennek a jósága, jó indulata ne legyen benne, akkor is, ha ezt most nem értem, ha ez most rettenetes. És Ábrahám is így gondolkozott. És különös az, amit olvastunk itt a zsidókhoz írt levélben, hogy úgy gondolkozott végül, hogy Isten a halálból is fel tudja támasztani. De akkor most mindenkitől szeretnék valamit kérdezni. Volt példa eddig Ábrahám esetéig, volt példa arra, hogy Isten valakit feltámasztott a halálból? Nem volt példa rá. De Ábrahám a hitében addig elment, hogy így mondjam, kitalálta ezt. Istennek erre is van hatalma. Azt mondta, ha másképpen nem, ha meg kell áldoznom Izsákot, akkor az fog történni, hogy Isten feltámasztja őt. Mert Isten nem mond ellent önmagának. Az ígéreteknek teljesedni kell, amit adott, és amiben én egész életemben bíztam. Megkérdezem, hitbeli nagyság ez? És már ezen a háttéren értjük meg, hogy itt a 22. fejezetben, a következő versben, az 5. versben azt olvassuk, hogy akkor Ábrahám elindul a hely felé, és így hangzik itt az 5. versben, mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én meg ez a gyermek, de szeretném hozzátenni, hogy a héber szövegben nem gyermek van, hanem fiatal ember, mert Izsák nem is gyermekkorú volt már ekkor. Én is ez a fiú elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. A hite bizonysága, azt mondtam, mi mind a ketten visszatérünk hozzátok. Mert lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. És ezek után jön még egy nagyon megindító kis leírás, amikor így mondja, hogy vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fát, és feltette az ő fiára, Izsákra, ő maga pedig vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. Majd még egyszer ismétlődik ez, hogy mentek ketten együtt, és mondom, nagyon tömör a leírás, de az embernek olyan érzése van, hogy valami súlyos csend volt közöttük, meg se szólaltak. Izsák nagyon tisztelte, szerette az apját, és biztos, hogy a 3 nap alatt látta, hogy valami hihetetlenül emészi belülről. Az a későbbiekből kiderül, hogy mindeddig nem mondta meg Izsáknak, hogy miről van szó, mert hát hogy is lehet ezt megmondani, ugye? El se tudja az ember képzelni. És csak látta, hogy valami nagyon-nagyon nagy súly van az apján, és nem törte meg a csendet. De itt már, mikor már közeledtek a helyhez, mégiscsak megszólal Izsák, és szólt Ábrahámnak az ő atyának, és mondta, atyám, ő pedig mondta, én hol vagyok, fiam. És mondta Izsák, én hol van a tűz és a kés és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Hát, hogy teljesen logikus kérdés volt, hol fogunk a hegyen egy áldozatra való állatot találni, és azt gondolnánk, hogy Ábrahámnak kapóra jött. Hát egyszer úgy is meg kell mondania, hát ez nem gyilkosság volt, hogy ő az idős, élemedett korú ember, ezt az erős fiatal embert elkapja és erőszakkal megölje, hát nem erről volt szó. Ebbe Izsákot is be kellett avatni, ezt Izsáknak is el kellett fogadni, és azt gondolnánk, hogy most talán jól jött neki, hogy megszólalt a fiú, mert érthetetlennek látta, hogy hova mennek így a hegyre áldozati állat nélkül. És így olvassuk a következő verset. És mondta Ábrahám, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. Nem volt lelki ereje Ábrahámnak megmondani. Nem tudta kimondani a választ, hogy te vagy az, fiam. És ez teljesen érthető. Én úgy tudom elképzelni, hogy egy mély sóhajjal mondta ezt, hogy Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És nem tudta, hogy milyen óriási igazságot mond ki. Mert az áldozat gondolata érdekes, hogy minden, a világ minden vallásában jelen van valamilyen módon. Az ember érzi, hogy az istenségtől, ki istenekre gondol, ki istenre gondol, valami szakadék választja el, valami nincs rendben, és az áldozattal akarja áthidalni ezt a távolságot. De Izrael vallásán kívül, és a kereszténységen kívül, minden vallásban az áldozat azt jelenti, hogy az ember ad áldozatot Istennek. Olyan gondolat, ami a megváltást nevez sehol nem szerepel, hogy az áldozatot Isten adja, és az embernek azt csak hittel kell elfogadni. Nem tudta, hogy mekkora igazságot mond ki Ábrahám. Isten gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Isten fogja áthidalni a bűn okozta szakadékot a saját tulajdon kimondhatatlan áldozatával. Ugye amikor keresztelő János bemutatta Jézust a Jordán folyónál, akkor mit mondott? Ímé Istennek ama báránya, aki helyesen fordítva hordozza a világ bűneit. Tehát az Isten áldozata ő, aki hordozza a világ bűneit. És már az Ószövetségben is, Ézsaiás könyve 53. fejezetében is Isten bárányáról, Isten áldozatáról van szó. És ez volt az értelme az összes bárány áldozatnak, az összes előkép áldozatnak, ami az Ószövetségben folyt. És nem tudta Ábrahám, hogy egy hallatlan igazságot mond ki ezzel. Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És aztán olvassuk ezután a 9. verset, meg ugyanez a drámai tömörség jellemzi, hogy pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, és itt talán álljunk meg egy percet, vajon miért mondott Isten egy bizonyos helyet? És ez a Mória hegye volt. Azért, mert ez lett a Sion hegye, ahol később a jeruzsálemi templom épült. És Isten ezzel értelmezni akarta az összes ott folyó áldozatot is. És így olvassuk tovább, hogy feljutottak a hegyre, amelyet Isten néki mondott, és megépítette ott Ábrahám az Úrnak oltárát, rátette a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farokás tetejére. De mélységesen hallgat a Biblia arról, hogy beszélte meg a fiával ezt a dolgot. De meg kellett beszélnie, még egyszer mondom, itt nem gyilkosságról van szó. Ugye az, hogy rákötözik az áldozat, az szokás volt, azt mindig megtették, de előzőleg nekik meg kellett egyezniük ebben. És szerintetek miért hallgat erről a Biblia? Miért nem adja vissza ezt a beszélgetést? Szerintem azért, mert visszaadhatatlan. Mert ezt teljességgel nem lehet elképzelni, hogy az apa és a fia hogy tudták ezt megbeszélni, és hogy tudtak közösen arra a hitre jutni, hogy Isten ilyen és ilyen ígéreteket adott. Az lehetetlen, hogy ezeket visszavonja. Ennek a vége csak jó lehet. A vége csak az Isten áldása, csak az Isten kegyelme lehet. És akkor mi jut eszünkbe erről, minek az előképe ez, hogy az apa és a fia közötti megbeszélésről egyetlen szó sincs feljegyezve az írásban. Mert arról sincs feljegyezve, hogy a mennyei atya és az ő fia Jézus hogyan beszélték meg egymás között a megváltás tervnek ezt a gondolatát. Egyetlen egy rövid utalást találunk Zakariás könyve 6. fejezetében, a 13. versben, ahol annyit jegyez meg, békesség tanácsa volt kettőjük között. Ez ennyi tömör útbaigazítást kapunk, békesség tanácsa volt kettőjük között. És biztosan ugyanez érvényes Ábrahám és Izsák beszélgetésére is, hogy békesség tanácsa volt kettőjük között. És utána jön a szinte lélegzet elállító pillanat következő versekben, és kinyújtotta Ábrahám a kezét, vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig mondta, én hol vagyok. És mondta, ne bántsd a te fiadat, ne bántsd gyermeket, ne nyújtsd ki a te kezedet, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Nem tudom, valakinek összecsengje a fülében valami ez, amit a mennyei szózat mondott. Hogy ki az, aki nem kedvezett az ő egyetlen egyének a valóságban, akinél ez nem csak próba volt, nem csak elméleti elgondolás volt, hanem a valóságban végbe is ment. Ugye az atya volt az, aki nem kedvezett az ő egyetlen egyének, és ez az Ábrahám-Izsák történet helyre billenti azt a téves gondolatot, ami nagyon sok keresztényben van, hogy csak Krisztus áldozatára gondolnak. És úgy gondolják, hogy Krisztus a maga áldozatával engeszteli ki az atyát, aki a bűn miatt haragszik az emberiségre. Ez egy tiszta antropomorf emberszabású gondolat. Erről szó nincs. Hiszen okkal botránkoznak meg ebben a történetben azok, akik nem tudják ennek a kulcsát, hogy ez egy előkép az atya és a fiú áldozatára, mert akkor azt mondják, hogy micsoda Isten az, akinek a haragját a tulajdon fia véres áldozatával kell lecsillapítani, és megnyerni a jó akaratát az elveszett emberiség iránt. De milyen könnyen elfeledkezik az ember a Biblia főigéjéről. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az atya is a fiú áldozatáról helyes beszélni, Isten áldozatáról. És nem lehet megmondani, hogy melyikük részéről volt nagyobb az áldozat. Egyformán hatalmas, felfoghatatlan áldozat volt megtenni ezt az emberért. És úgy gondolom, hogy akkor, mikor megállította az angyal Ábrahámot, de ő elment a végsőkig, a legvégsőkig elment az Istennek való engedelmességben, abban a hitben, hogy Isten hű lesz önmagától. És ebből az egészből csak is jót fog kihozni. És amikor megállította őt az angyal szava, és azonnal észrevett egy kost, megragadva ott a hegytetőn, a szövevényben, és azt hozta el, és áldozta meg a fia helyett, én azt hiszem, akkor volt az, amiről Jézus beszélt, hogy Ábrahámati atyátok újjongott, hogy meglátja az én napomat. Mert a Szentlélek olyan intenzíven dolgozott benne, hogy akkor ő a isteni megváltási tervet olyan mélységben értette meg, mint talán egyetlen ember sem rajta kívül. Ő átélte, mit jelent odaadni az egyetlen egyet, akit szeret, és hogy mit jelent ez az Istennek. És itt is teljesedett a szava, amit akaratlanul mondott ki. Nem is tudta, hogy milyen nagyot mond, hogy Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Gondoskodott ott a hegyen, és azon kívül gondoskodik a nagy megváltási tervel az áldozatról. Tehát okkal nyert el Ábrahám a hívők atya nevet. Mert ő, az neki abszolút hite volt. Megingathatatlan szilárd bizalma Istenben. Ő eljutott oda, amit Dávid is tömören egyszer így fogalmazott meg, ez Sámuel második könyve 7. fejezetében olvassuk a 28. versben. Ezt mondta Dávid, te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Nekem annyira tetszik ez a rövid hitvallás. Ez az igazi hit. Te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Ábrahám nem szállt vitába Isten beszédével. És én is azt szoktam mondani, hogy ezen a földön nagyon sok okunk van keresni az Istent, de az Isten keresésünkben csak egy dolgot kell eldönteni valójában, hogy Isten beszéde létezik ezen a földön, elérhető-e, megérthető-e részünkből, emberek részéről. Akkor aztán már csak egyetlen egy egyenes út marad, te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. És ez a biztonság útja az Isten beszédét követni, olyan teljes következetességgel, annyira késlekedés nélkül, habozás nélkül, vitatkozás nélkül, kételj nélkül, ahogyan egy ennyire súlyos parancs esetében Ábrahám tette azt, és gazdag jutalmat nyert, újongott, hogy meglátta a Krisztus napját, azt a nagy napot, amiért ő a földre jött, és olyan felfoghatatlanul csodálatos kinyilatkoztatást nyert erről. És akkor mi, akik már a történelemben túl vagyunk azon, hogy Isten ezt az áldozatot tényleg meghozta, odaadta az ő egyetlen egyét, akit szeret, nem úgy kellene gondolkoznunk, ahogyan a római levél 8. fejezetének a 32. verse mondja, aki az ő tulajdon nem fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Mint hogyha azt mondaná ez az ige, értelmetlenség, logikátlanság, kételkedni annak az Istennek a szeretetében és a jó akaratában, aki ezt megtette. Ha mi ezt történelmi eseménynek, valóságnak tekintjük, nem mitosznak, nem mesének, akkor a logikus következtetés az, hogy abszolút hitünk legyen Istenben. Tudjuk, hogy ő önmagát meg nem tagadhatja, lehetetlen, hogy hazudjék. És Isten ígéreteihez úgy viszonyuljunk, mint Ábrahám, aki teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, meg is cselekedheti. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel. És ezért ne álljunk meg a hitnek egy szintjén, hogy elfogadjuk, hogy Isten létezik, még azt is elfogadjuk, hogy a Biblia igazság, és hanem el kell jutnunk megingathatatlanul szilárd bizalom Istenben. Mert a Biblia arról beszél, ugye milyen igét is olvasunk, Jelenések könyve 3. fejezet 10. versét idézem, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Milyen ünnepélyesen mondja az ige, hogy a megpróbáltatás ideje az egész világra eljön, szövegösszefüggésből világos, hogy Krisztus eljövetel előtt, és megpróbálja a föld lakosait. És azt mondja, ha te az én beszédemet úgy megtartod, mint Ábrahám, ha neked is ez a hitvallásod, hogy te vagy az Isten és a beszéded igazság, akkor én is megtartalak téged ennek a megpróbáltatásnak az idején. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy Ábrahám a hívők atya úgy legyen előttünk, hogy mi is ilyen hitre akarunk jutni, ilyen megingathatatlanul szilárd hitre és bizalomra Istenben. És akkor tehet az Isten nagy dolgokat bennünk is, meg értünk is, meg általunk is más emberek megmentésére. Amen.